Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásak vagyunk a mai napért, azért, hogy részeltettél bennünket a mai nap áldásaiban. De Istenünk, megvalljuk, hogy gyakran vannak pillanatok, és lehet, hogy a mai napon is volt ilyen, amikor nem a te áldásodat éreztük, hanem valami mást. Úgy éreztük, hogy a nehézségek és a fájdalom az próbára tesz bennünket. Mindazonáltal megköszönjük ezt is, mert tudjuk, hogy te vagy a mi életünk irányítója, te vagy a mi gondviselőnk, aki le nem veszed rólunk a te tekintetedet. Ilyen bizalommal, ilyen gyermeki hittel közeledünk feléd, Istenünk. Közeledünk, mert szükségünk van rád. Szükségünk van a megszólító szóra. Szükségünk van az erőre, arra az erőre, amely mindennapos küzdelmeinkben gyakran elfogyatkozik, és csak te tudod feltölteni. Így küzdünk, Istenünk, először is önmagunkkal, bűnös természetünkkel, hajlamainkkal, vágyainkkal, amelyek tőled elvetnek, amelyek nem engedik, hogy az igazságot meglássuk. Így küzdünk, Urunk Istenünk, ezzel a világgal, amely körbevesz bennünket, és amely gyakran úgy érezzük, hogy csak lehúz, csak visszahúz, és gyakran nem a te csodálatos művetként jelenik meg, hanem mint emberek által megrontott lakóhely. De Istenünk, tudjuk, hogy előtted a te vezetéseddel csendességre lelhetünk. A te vezetéseddel elérhetjük a végső célt, amely mindannyiunknak, a mi lelkünknek, a mi létünknek a célja. Így szenteld meg a mai alkalmat. Adj világosságot a mi szívünkbe, és tedd világossá azt a célt, ami felé mindannyian szívünk szerint menetelünk, amerre tartunk. Áld meg a mai Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetését, és add, hogy halló fülekre, értő szívekre találhasson. Így formáld a mi életünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az Isten bennünket megszólító igéjét, úgy, ahogy írva található a Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének 9. fejezetében, a 19. verstől a fejezet végéig. A fennevezett helyről így szól Isten igéje. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenki szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt. Hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a felolvasott ige szakasz Pál apostolnak egy nagyon belső önvallomása. Egy nagyon belső önvallomásnak tűnik mindez, hiszen kijönti egész szívét a korintusi gyülekezet előtt, legalábbis így levélben, írás formájában. Elmondja azt, hogy mi az ő fő célja. Elmondja azt, hogy mit miért tesz. És elmondja még azt is, ami esetleg megbotránkoztató az ő életében. Pál apostolnak ez a nyíltsága és őszintesége nagyon magával ragadó. Nagyon magával ragadó akkor, amikor tudjuk jól, hogy a mi emberi elménk, s a mi emberi szavaink, életeink nagyon sokszor az ellenkezőjét teszik. Nem megvalljuk, nem őszintén az emberek előtt szólunk, hanem inkább elrejtegetünk dolgokat. Sokszor elrejtjük azt, hogy miért is tesszük a dolgokat, hogy mit miért teszünk. Sokszor nem szeretnék megosztani másokkal azokat a legbensőbb érzéseket, a legbensőbb célokat, amelyek hajtják a mi életünket. Azonban Pál apostolnak nincs mit takargatnia. Nincs mit takargatnia, mert egy olyan benső erő vezérli. Egy olyan cél motiválja ezt az embert, amely mindenki számára üdvös és javára válna. És ez nem más, mint az, hogy az evangéliumot hirdesse, hogy minél több embert megnyerjen Jézus Krisztusnak. Pál apostol ezzel az önvallomással bizonyságot tesz arról, hogy ő teljesen ellentéte a modern embernek. És számunkra is ez egy példakép lehet. Hiszen ellentéte a modern embernek, mert nem önmagát akarja megvalósítani. Nem a saját identitását keresi. Nem azt keresi, hogy miben tudna ő különálló emberként megjelenni a többi előtt, a többi ember előtt. Pedig erre igazán szüksége lett volna, hiszen járt a Kis-Ázsiát, járt olyan városokba, ahol különböző népek keveredtek, és tudjuk jól, hogyha idegen emberek között vagyunk, akkor számunkra különösképpen értékessé válik az, hogy mi saját identitással rendelkezünk. Így idegen országban különösen értékes számunkra, hogy magyarok vagyunk. Így fekete emberek között különösen értékes számunkra, hogy mi fehér bőrűek vagyunk, és nem keresztjének között különösen értékes az, hogy mi keresztjének vagyunk. Pál apostol azonban különös módon feladja ezt az identitást. Feladja az ő identitását. Feladja az ő kultúráját. Feladja az erőt, és erőtlenné válik, ahogy hallhattuk az ige szakaszban, és feladja az élvezeteket, mert megtartóztatja önmagát. Hogyha ezt egy mai ember megtenné Krisztus nélkül, akkor nyilvánvaló módon egy teljesen meghasonult állapotban, teljesen tudathasadásos állapotba kerülne. Azonban Pál apostolnál nem ez történik. Nem ez történik, mert amit mi emberi módon nem tudunk elveszteni, amit nem tudunk emberi módon feladni, amiről nem tudunk lemondani, az Krisztus által megcselekedhető. Ezt mondja el az apostol. És ez a szent cél vezeti, az evangélizálás. Nem a saját magam megmentése, hiszen nekem már váltságom van. Nem kell nekem újra és újra megtapasztalni a megtérés élményét, hiszen én már megtértem, vallja meg az apostol. Nekem több a célom, én más emberhez küldettem. És engedjék meg a testvérek, hogy ezt a hosszú ige szakaszt a 23. vers felől közelítsem meg, mert ez az, ami a magva az egész ige szakasznak. Pál apostol ebben azt mondja el, hogy mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Gondolkozzunk el, testvérek, ezen a szón, ezen a szó kapcsolaton, hogy az evangéliumban részes társnak lenni. Tehát nem arról beszél az apostol, hogy ő hirdeti az evangéliumot, ő szolgálja, hanem azt mondja, hogy részes társa. Együtt lakozó részes társa. Nem is arról van csak szó, hogy élvezi az evangéliumnak az áldásait, hogy hallgatja, hogy figyel rá, hogy megváltozik az élete, hanem az egész lényét belevonja az jó hír, az örömhír hirdetésébe, és ezért mondhatja azt, hogy részes társa akar lenni az evangéliumnak. Szinte egyé válik. Olyan dolgokról beszél itt az apostol, amit nagyon nehezen tudunk emberi módon megfogalmazni, ezt a különös egységet az evangéliummal, hogy mindent azért tesz, hogy a másik embert megtérítse. Lássuk, hogy mi is az, amit ő megtesz. Mi az, amivel próbál az emberek felé közeledni. Zsidóknak zsidóvá vált. Tudjuk jól az apostolról, hogy ő születése szerint zsidó, és nem is akármilyen zsidó, mondhatom ezt, hiszen a neveltetésénél fogva farizeus volt. Farizeus, akikről nagyon sok rosszat hallunk az evangéliumokba, és ez azért van így, mert ők totálisan ellentéte voltak mindannak, amit Jézus Krisztus hirdetett. Mert Jézus pontosan az Isten fiúságot hirdette, hogy mindannyian Isten gyermekei lehetünk. Hogy nem az a fontos, amit emberi módon kieszelünk, nem a törvények aprólékos betartása, nem a földi szabályrendszer, hanem az Isten gyermekség, az, hogy Isten atyának nevezhetjük, ez feljogosít bennünket a legnagyobb szabadságra, amelyben ember részesedhet. Erről a szabadságról ír korábban az apostol ugyanitt ebben a fejezetben. Tehát egy ilyen szabadságra jogosít fel az Isten fiúság, és Pál apostol farizeusként ezt ennek az ellenkezőjét cselekedte, üldözte a keresztjéneket. Üldözte, mert érezte ifjú farizeusként, hogy ez az eszme, ez a tanítás össze fogja rombolni mindazt, amiben ő felnevelkedett. Üldözte a keresztjéneket, tehát egy nagyon jó zsidó ember volt ő. Művelt volt, buzgó volt, nagy karrier előtt állt. Lehetett volna egy saját tanháza, ahogy akkoriban mondták ezeket az iskolákat. Azonban ő keresztjénné vált. Azonban keresztjénként, amikor zsidó környezetbe került, előveszi régi énjét, és azt mondja, hogy ismét zsidóvá leszek. Ismét, bocsánat a kifejezésért, lemegyek arra a szintre, amin a zsidók vannak. Ismét úgy próbálok viselkedni, úgy próbálok érvelni, úgy próbálom fűzni a gondolatokat, ahogy a zsidók. És mindezt nem azért teszi, mert Pál apostol kaméleon természetű lenne. Nem azért teszi, mert az ő identitása nem stabil, pontosan azért, mert nagyon is stabil az Úr Jézus Krisztusban, és ezért meg tudja ezt tenni, amit mások nem tudnak megtenni. Meg tudja tenni, hogy az énjét így formálja, és tényleg zsidóvá lesz. És tényleg sok mindenkit megnyer, mert az ő nyelvükön szólítja meg. Bele tud illeszkedni, bele tud helyezkedni az ő gondolatvilágukba. És teljesen úgy viselkedik, mint egy zsidó ember, de a Krisztus lelkületével. Ezt teszi tehát a zsidók érdekében. Aztán folytatódik a 21. versben, a törvény nélkülieknek pedig törvény nélkülivé lesz. És az ember egy pillanatra megállít, hogy hogyan lehetséges ez, hogy egyszer az egyik városban úgy beszél, úgy prédikál, mintha zsidó lenne, aztán átmegy egy pogány városba, ott pedig mintha pogány lenne. Emlékezzünk az aténi prédikációra, amikor teljesen felveszi az akkori emberek filozófiai nyelvezetét. Ugye Atén főterén ez nem volt szokatlan nyelvezet. Igen, ezt teszi az apostol, és azt mondja, hogy pedig nem vagyok Isten törvénye nélküli. És látszik, hogy mindez egy magasabb rendű törvényszerűségen nyugszik. Magasabb rendű, mint a zsidóknak a törvénye. Magasabb rendű, mint a pogány embereknek a gondolatai. Ez a Krisztus törvénye, ki is mondja itt az apostol, és ugyanebben a levélben, a 13. fejezetben erről ír egy himnuszt, amit a szeretet himnuszának nevezünk. Ez a törvény hajtja őt, a szeretet. Az, hogy nem magamért, hanem a másik emberért éljek, és őt próbáljam az Úr Jézushoz vezetni. Aztán folytatja, hogy mi az, ami vévég válik erőtleneknek erőtlenné. Hogy ezt jobban megértsük, vissza kell lapozzunk a Bibliánkban a 8. fejezetre, és rájöhetünk, hogy itt a lelkiismeret erőtlenségéről szól. Azoknak az embereknek vált erőtlenné, akik nemrég tértek meg, és nem erős a lelkiismeretük. és félig meddig még a pogány bálvány gondolat körben mozognak, és nem mernek enni a bálvány áldozati húsból, mert azt gondolják, hogy az megfertőzteti őket. Igen, ők még a lelkiismeretükben erőtlenek, és ugyanebben a fejezetben, a 8. fejezetben Pál apostol leírja, hogy ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja a testvéremet, én inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Tehát ennyire erőtlenné tette önmagát, hogy még ezeket az embereket, ezeket a frissen megtért korintusiakat is az evangélium ügyének megnyerje. És végül, hogy mindezt érthetőbbé tegye, egy képet használ, a sportolónak a képét, a versengésnek a képét. Egy olyan versengésnek, amely az akkori emberek a hellenizált Görögország, illetve Kis-Ázsiában ismert volt, mert minden egyes nagyvárosban építettek görög iskolákat, gimnáziumokat, és ebben az egyik nagyon fontos tananyaga sport volt, tehát a testedzés. Az ifjak naponta futóverseny, kocsiverseny, diszkoszvetés, és ki tudja még mennyi görög sportot gyakoroltak. Tehát a korintusiak értették azt, amiről az apostol beszél, és ezt a képet használja, hogy ilyen az élet, egy nagy verseny, ilyen a keresztény élet, és mindezt, ezt a sok-sok lemondást, amit ő megtett, hogy zsidóvá lesz, hogy erőtlenné lesz, hogy a törvény nélkülivé lesz, tehát lemond egy csomó mindenről, ezt úgy lehet megtenni, és azért kell megtenni, amiért a versenyző nagyon sok mindenről lemond. Nagyon sok mindenről lemond, mert van előtte egy cél. És nem csak úgy szaladgál a világba a versenyfutó. Mert tudja, hogy egykor eljön a cél. És apostol itt a lényegre tapint rá. Ezzel a képpel mintegy összefoglalja az ember életet. És azt mondja, hogy mindannyian küzdünk. Mindannyian megyünk előre. És nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy miért tesszük mindezt. Tudjuk azt, ahogyan a sportoló is tudja, hogyha nagyon kitartó, hogyha évek hosszú során edzi magát, hogyha megsanyargatja a testét, akkor eléri a célt, és eléri a győzelmet, és eléri a koszorút. Az ókorban tudjuk jól, hogy a verseny, az olimpiai győzteseknek babér koszorút helyeztek a fejére. És Pál apostol ezt az örök élet koszorújával helyettesíti be a keresztény élet végpontjaként. Tehát ilyen célja van a keresztény életnek. És ezért sanyargatja meg ő is a testét, és itt nem arra kell gondolni, hogy öncélú aszkézist folytatna az apostol, hanem mint egy szolgát használja az ő testét. Mint egy szolga, amelynek az a célja, az a rendeltetése, hogy az urát, az embert kiszolgálja. Az embert, aki sokkal több, mint a test. A keresztény élet tehát ilyen versenyfutás. És így kell nekünk is lemondanunk sok mindenről. Így kell nekünk is lemondanunk olyan dolgokról, amikről nagyon sok ember élete végéig nem tud lemondani. Lemondani olyan dolgokról, amely megakadályoz bennünket abban, hogy Krisztusnak éljünk. Az, hogy melyek ezek a dolgok, azokat mindannyian tudjuk mi magunk. Csak el kell csendesednünk az ige felett, a Szentlélek segítségével, és rájövünk arra, hogy mik ezek. És rájövünk arra, és gondolataink egyből elhessegetnék, hogy ne foglalkozz ezzel, de tudnunk kell mindig, hogy a cél elérése érdekében le kell mondanunk dolgokról, és a legmagasabb törvényszerűségre kell alapoznunk, a szeretetre, vagy úgy is mondhatnám, hogy az élet törvényére. És hogyha ezt megtesszük, akkor könnyedén le tudunk mondani. Könnyedén le tudunk mondani megkötözöttségekről, vágyakról, hamis eszményekről, hamis célokról, ábrándokról, amelyek az embereket általában egy-egy életen keresztül hajtják. Ilyen lemondásnak, ahogy a futóverseny végén is, egy nagyon dicsőséges jutalma van. Ez a dicsőséges jutalom az, ami vonzon bennünket az örök élet felé. És hogyha ezt megtesszük, akkor ne higgyük azt, hogy kevesebbek leszünk. Ne higgyük, hogy a lemondással kevesebb értékünk, kevesebb kincsünk lesz. És ne higgyük azt, hogy feladjuk a saját identitásunkat, a saját én tudatunkat azzal, hogy lemondunk dolgokról. Mert pontosan ezzel nyerjük meg. Mert pontosan ezzel kapjuk meg mindazt, amiről lemondunk. Ahogy az Úr Jézus is tanít bennünket erről, azáltal, hogy nincs senki, aki ebben a világban otthagyta volna az ő házát, az ő családját, feleségét, az ő veteményét, és ne kapna még száz annyit ebben az életben, és az Isten országában pedig örök életet. Ez az igazi identitása az embernek, a Krisztus identitás, a Krisztusra alapozott élet, a Krisztusra alapozott létszemlélet. Ebben erősödjünk meg, és elcsendesedve kérjük el Istentől azt az erőt, amely képessé tesz minduntalan az Úr Jézusba kapaszkodni, képessé tesz az ő életét, milyen kell egyesíteni. Legyen így. Amen. Urunk Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy gyakran érezzük azt, hogy köt és lehúz bennünket a földi világ, és leginkább mi magunk, a mi életünknek sallangjai, azok a dolgok, amelyek koloncként vannak rajtunk. Hálát adunk azért, hogy te megszólítasz és elhívsz bennünket, hogy megszólítottál és elhívtál. Hálát adunk azért, hogy oly sok évet tudhatunk már magunk mögött a te kegyelmedben, és oly sok lemondást is megvalósítottunk szolgálatokban, és mindig az áldásodat tapasztaltuk meg. És azt tapasztaltuk meg, hogy te meggazdagítasz, nem üres a mi lelki kincsestárunk, hanem egyre inkább gazdagodik és bővölködik. De azt is megvalljuk, Istenünk, hogy vannak, amiket még nem tudunk, és nem tudtunk levetkőzni. A te életet formáló kegyelmedért könyörgünk. Kegyelmezz rajtunk, mert gyengék vagyunk, mert még mindig hajlamosak vagyunk a botlásra. Kegyelmezz rajtunk, mert nem tudjuk megfelelőképpen szeretni a mi fele barátainkat. Kegyelmezz rajtunk, mert oly sokszor tompa a látásunk. Sok földi romlandó dolog elhomályosítja azt. Kegyelmezz rajtunk, mert gyengék vagyunk. És nem csak önmagunkért emeljük fel szavunkat, hanem mindenkiért, akikhez küldettél, bennünket. Azokhoz, akik nagyon közel vannak hozzánk, legalábbis fizikailag, akik a közelünkben élnek, dolgoznak, forgolódnak, családjunk, szeretteink, barátok, ismerősök, rokonok. És felemeljük szavunkat azokért is, kik távol vannak tőled. Hadd legyünk a törvény nélkülieknek, mi is törvény nélkülivé. Add, hogy le tudjunk szállni a keresztjéni gőg magasságából, és emberként, felebarátként, rád szorulóként tudjuk őket megszólítani. De ugyanígy könyörgünk azért, hogy a nemrég hozzád tértek lehessenek a felebarátaink, ne csak szóban, hanem valóságosan. Így áld meg közösségeinket, így áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg ezt a várost, amelyben élünk, áld meg népünket, és könyörgünk a teremtett világért, annak a nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.